a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Palóci Évával, a Kopin Tárki vezérigazgatójával. Az apropó, hogy az intézet ma jelentette meg 2025/4-es konjunktúra jelentését, a mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Mivel áprilisban lezárul a kormány 4 éves ciklusa, talán érdemes megnézni, hogy milyen teljesítményt produkált a magyar kormány. Ugye a 22-es évet talán hagyjuk lévén, hogy ugye amire már utaltál, hogy ez még egy ilyen Covid követő időszak volt, és a 4. évet vegyük 26-nak, és ugye itt egy 2%-os növekedés prognosztizálnak általában az intézetek. Én úgy számoltam, hogy ha a 4 év átlagát nézzük, akkor 0,5% jön ki. 4 év alatt.
Igen, körülbelül. Igen, körülbelül.
Na most próbáljuk meg ezt a 0,4%-ot a régiós adatsorba bejelzni. Hogy állnak a többiek, mondjuk ez alatt a 4 év alatt? Mit produkált Csehország, Lengyelország, Szlovákia, ugye hát ezek a négyek. És akkor még Romániát is bevehetjük, amelyről ugye mindig azt gondoltuk, hogy mögöttünk lesz. Hát most úgy tűnik, hogy már egálba vagyunk, vagy egy
már
picit.
Már előttünk van, egy picit előttünk van. A legújabb, az Eurostat legújabb adata szerint az egy főre jutó GDP vásárlóerőparitáson, mert GDP szerint Románia az EU 78%-án van, most már Magyarország pedig a 76%-án. Tehát a különbség nem nagy, de a dinamika viszont óriási mértékben különbözik. Tehát Magyarország pár pontocskával ment előre, Románia pedig tehát rendkívül gyors felzárkózást produkált az elmúlt
másfél évtizedben. És a lengyelek jóval előttünk vannak?
A lengyelek most már 80% körül vannak, így van.
Igen, igen, igen. Jó, szóval az elmúlt 4 évben ugye ezek a régiós országok miért teljesítettek jobban? Ugye beszéltünk arról, hogy az EU-s pénzek ott voltak, vagy pedig jobb a gazdaságpolitika? Hát ugye alapvetően ezt a kérdést szokták föltenni.
Ugye az elmúlt 3 évben, tehát 23, 24, 25-öt vesszük, akkor gyakorlatilag a magyar gazdaság stagnált. Ilyen rossz teljesítményt egyik másik régiós ország sem ért el. 4-5-6%-kal Lengyelország még 6% fölötti növekedést is ért el ebben a 3 évben, és a 26-os teljesítménye is magasabbra várható, mint a magyar, ez a lengyelre vonatkozik, de a többi országnak is jobbak a kilátásai, vagy legalábbis, úgy tetszik, mozgásban vannak, tehát számukra egy növekedés, ez nem egy befagyott állapotból való kilépést jelent, hanem legfeljebb gyorsulást vagy lassulást, tehát egy normál gazdasági folyamatot. Nálunk ugye be van fagyva a gazdaság, ebből valahogy el kéne rugaszkodni. Ugye erre gondolt a miniszterelnök tavaly, amikor a repülőrajtról beszélt, de hát az egy rossz ötlet volt, mert nem lett repülőrajt, és valószínűleg nem is nagyon lehet repülőrajtot csinálni, mert ugye nagyot ugrani egy helyből nekifutás nélkül azért az elég nehéz, hogyha egy sporthasonlatot akarunk mondani. Ugye arról már beszéltünk, hogy a beruházások azok, amelyek nagyon erősen visszahúzzák a magyar gazdaság teljesítményét, nevezetesen, hogy nincsen beruházás. De most, hogy mi ennek az oka, ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani. Az előző részben már szerintem részben ezt említettük. Egyáltalán szembe kell nézni azzal, hogy a COVID után, a COVID előtt folytatott gazdaságpolitika nem folytatható tovább. Az, amit ezt ki lehetne mondani. Akkor ugye egy nagyon jó külföldi nemzetközi konjunktúra támogatta a magyar gazdaság növekedését, és nagyon erős EU pénzbeáramlás, amiről beszéltünk.
Hát olyannyira, hogy 23-ban még a magyar gazdaság kifejezetten jó tempót diktált. A 22-es az 4,8 volt.
Igen,
hát
ez
a jó éveknél
igen,
volt.
Igen,
ennyi.
Ez még egy kicsit olyan COVID helyreállítási időszak volt, de mára ez a gazdaságpolitika, ami kizárólag a külföldi tőke behozatalára épít, ez nem tartható tovább, tehát valószínűleg ezen mindenképpen változtatni kell. Nem tudom, hogy van-e olyan gondolkodás a kormányon belül, amely ezzel foglalkozik, vagy csak egyszerűen ezt a láthatólag nem működő mintát próbálja tovább nyomni, ezt mi nem tudjuk, jelennek nincsen, hogy egyetem bármiféle újragondolása lenne ennek a gazdaságpolitikának. Ezt, ennek a jeleit sajnos nem látjuk ebben a pillanatban.
Jó, akkor nézzük meg 26-ot, és kezdjük az inflációval, mert erről ugye nem beszéltünk a 25-ös eredményeknél, miközben 25-ben, ha valami rendben volt, akkor az az infláció. Vagy ez is egy ilyen közelítő dolog. Mert hát ugye a Kopintárki prognózisánál is jobban alakult az infláció, mint ahogy évelején például gondoltátok. Tehát ez, ha valami jobban alakul, mint egy évvel ezelőtt, vagy évközben, akkor az azt jelenti, hogy itt a dolgok kvázi rendben vannak.
Hogy ne felejtsük el, hogy egy árstoppos év után vagyunk. Mindig igyekszem figyelni, de mégiscsak bakisztam. Ár és toppos éven vagyunk túl. Az ár és toppos termékek ára valóban 1-2%, fél, 1-1,5-2%-kal mérséklődött április és december között, de a nem ár és toppos termékek, élelmiszeripari termékeknek közül is nagyon soknak mérséklődött az ára, mert a mezőgazdasági termékek felvásárlási ára elég erőteljesen csökkent. A termelők nagyon sokat panaszkodnak is, most erre elég a tejtermelők panaszaira gondolni, de a nemzetközi piacok is ebbe az irányba hatottak. Tehát ez egy lefolytott infláció volt bizonyos értelemben, ami az ára és toppos termékeket illeti. Ugyanakkor, ahogy mondtam, egyfajta korrekció is történt. Ezért ne felejtsük el, hogy az élelmiszeripari termékek ára 22-23-ban 50%-kal emelkedtek. Horribilis áremelkedés történt. Ebből van most egy icipici kis korrekció, úgyhogy most már nem 50%-kal magasabb az élelmiszertermékek ára, hanem 48-szal.
Ahhoz képest, igen.
48%-kal magasabb. Tehát de továbbra is rendkívül magas árakkal találkozunk. De valóban az év jobban alakult, mint ahogy az előrejelzők, többek között a Kopint is gondolta. Ez a 4,4%.
Ez egy éves átlagos
növekedés. Hozzá kell tenni, most megnéztem, hogy azért ezzel is az EU nem az élén, hanem az élbolyában vagyunk, Romániában, Észtországban és még egy országban magasabb csak az infláció üteme 2025-ben, az EU átlaga 2,3. Tehát még most is magas az áremelkedés a többi országhoz képest, és ami ugye év második felében nagyon erőteljesen jelentkezett, különösen decemberben, ez a szolgáltatások áremelkedése. Tehát tavaly korán sem az élelmiszeripari termékek ára emelkedett a legnagyobb mértékben.
Mekkora a szolgáltatások aránya a teljes körülbelül a kosárban?
Körülbelül 22%.
Az élelmiszereké valamivel több, ugye?
Az élelmiszerekét valamivel több. De ugye ez egy nagyon divers ágazat, minden megtalálható benne, az informatikai szolgáltatástól kezdve a fodrászig, a közlekedési szolgáltatástól kezdve a vendéglátásig, tehát ez egy nagyon sok elemet tartalmazó csoport. Mutató, de valóban itt nagyon erőteljes áremelkedés történt. Kérdés, hogy januárban lesz-e átárazás, tehát milyen mértékű lesz
szokott
az
átárazás?
Szokott lenni, mindig van, de milyen mértékű lesz az átárazás ebből a szempontból. Ennek ellenére 2026-ban alacsonyabb áremelkedési ütemet várunk, mint tavaly volt, annak ellenére, hogy valamikor az ár és toppot elvileg ki kellene vezetni, mert azért így nem lehet élni.
Piacgazdaságban, ugye
ez piacgazdaságtól ez nagyon idegen. Mondjuk a kormány szemléletétől ez valószínűleg nem idegen, mert szeret beavatkozni a gazdasági folyamatokba, de, és már Nagymáton mondta is, hogy talán örökre megmarad az örökre az a addig, amíg ez a kormány van, az ár és top csak átalakítva, nem tudni, hogy pontosan mi, de ez is idegen a piacgazdaságtól.
Jó, de azért itt van egy fontos dolog, ugye, ami azért mindenkit nagyon érdekel. Ugye az infláció az nagyon, mondjuk mondjam, összefügg azért az euró-forint árfolyammal. A Kopintárki átlagos EU árfolyamra 398 forintot írt 2025-re.
Ugye, ez MNB adata, tehát mi ezt
MNB csak... adat, igen. Bocsánat, ez MNB adat, igen. Az év elején valóban még 400 fölött, jóval 400 fölött volt az árfolyam. Az év utolsó negyedévében már 380-385 körül. Én úgy gondolom, hogy ennek viszonylag egyszerű a magyarázata, hiszen nagyon magas a magyar alapkamat. Ugye pontosan, hát 6,5%. És hát
a reálkamat is magas.
A reálkamat nagyon magas, és ez lehetővé teszi, ugye, hogy az árfolyam ilyen erős maradjon. Hát ugye itt ebben a rádióban sokszor beszélünk a carry trade-ről, ugye, hogy a sok külföldi spekuláns arra használja a magyar valutát, hogy ezzel jó kis hozamot érjen el.
Ez a munkája.
Ez a munkája, igen, igen. Tehát meddig tartható ez a nagyon magas alapkamat, és azért itt egy picit visszautalnék a beruházásokra. Ha ilyen nagyon magas az alapkamat, akkor normál esetben egy beruházási hitel, az nem lehet alacsonyabb 7-8%-nál.
Normál esetben, de vannak támogatott konstrukciók.
Jó, tehát, de azért a gazdaság egészében a támogatott konstrukciók aránya azért 25%-nál nem lehet több.
A jó adósok, a jó banki ügyfelek, azok tudnak alacsonyabb kamatot.
Hát, vagy euróban veszik fel.
Hát ez főként akkor jó, hogyha van bevételük is euróban, igen, vagy bíznak annyira az forint-euró árfolyamában, ami az valóban ez egy meglepetés volt.
Hát, hogy árfolyam kockázatokra kössenek
biztosítani. De egy bizonyos összeg fölött érdemes, csak igen, mert egyébként igen, olyan magas a költség, hogy ez nem éri meg. De valóban a nagyon erős forint, és ahogy mondtad, az okai pontosan ezek, meglepetés volt ebből a szempontból, de ahogy írtuk, ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Tehát a magas alapkamat az nem csak a beruházások szempontjából kedvezőtlen, hanem ugye az államadósság finanszírozása szempontjából is. Tehát ugye nagyon magasak az állampapírpiaci hozamok, legmagasabb az EU-ban, Románia mellett a 10 éves hozamnak a nagysága 7% körüli. Tehát itt egy nagyon érzékeny egyensúly alakult ki, ugye a nagyon magas, tehát nem kirívó, de azért elég magas reálkamat, ami a nagyjából mondjuk most tavaly 4,4 idén, mondjuk 3,7% körüli infláció és a 6,5%-os alapkamat között kialakult. Nagyon érdemes spekulálni éppen ezért, különösen most azt látják a befektetők, hogy ráadásul a forint árfolyama stabil. Tehát árfolyam kockázattal sem kell nagyon számolni, bár ezzel mindig kell, de közvetlenül most ebben a pillanatban.
Nem nagyon meg van hirdetve, hogy ez a 6,5%-os kamat egyenlőre marad, alapkamat.
Hát igen,
muszáj... Nem tudjuk, ezt mi nem tudjuk itt.
De szerintem muszáj maradnia, vagy nem tudni, hogy hogyan dönt a jegybank, bár úgy tűnik, hogy elég eltökélt ez a vezetés, az inflációs célkövetés, mert ugye ez a cél. És hogyha az árfolyam stabil, netán még ilyen erős is, akkor nyilván az lejjebb tolja az inflációt. Ennek is szerepe volt egyébként abban, hogy végül alacsonyabb lett az infláció, mint amit vártunk. De azért az örök kivalóságig nem lehet fönntartani ezt a magas kamatot, és ugye volt már egyszer egy ilyen kis kisiklás, hogy a Nagy Márton csak egyszerűen megpendítette, hogy le kéne már vinni ezt a fránya kamatot, erre rögtön megingott a forint. Igen. Nem tettek semmit, rögtön megingott. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy óvatosságot igénylő beavatkozás, hogyha ilyen lépésre elszánja magát a jegybank, és mi azt várjuk, hogy ez a választásokig nem fog megtörténni.
Igen, de azért még valamit hadd tegyek hozzá, ugye egy magas alapkamat például a fogyasztási hiteleket is megdrágítja. Hát hiszen ha én fölveszek egy fogyasztási kölcsönt, most nem személyi igen, kölcsönről beszélek, csak részletre megveszek igen, valamit, hát akkor az eladó azért nyilvánvaló nem 6,5%-kal, hanem minimum 10-15%-os kamat.
Hát attól függ, hogy mennyire akarja eladni ezt a terméket, jó, mert akár még néha
az alapkamatnak is, mindig zsinórmérték szerepe van.
Így van. Amit még fontos megemlíteni, hogy az idei év elején a mi előrejelzésünk szerint, és azt hiszem, mások is mondták már, 3% alá fog menni a havi év per éves infláció. Tehát január, február, márciusban részben a magas január-áprilisi, emlékezünk 5% fölötti volt januárban.
Ez a magas bázis.
Magas bázis miatt így van, viszonylag alacsony lesz. Aztán az év vége felé részben azért, mert előbb-utóbb valamit kell kezdeni az árésztoppal, meg a csökkenő bázis miatt már megint 4% körül lesz, és éves átlagban jön ki ez a 3-6-3-7%, tehát akkor a reálkamat látszólag még magasabb lesz az alapkamat, illetve az infláció viszonylatában. Kérdés, hogy ezt a jegybank vállalni tudja, nyilván lesz egyfajta nyomás a kormány részéről a kamat csökkentésére, de mi azt várjuk, ez már kicsit olyan lottószerű, mert ki tudja, hogy mi történik, hogyan fognak dönteni a monetáris tanács tagjai, hogy legvalószínűbb, hogy áprilisig fenntartják, utána pedig
meglátjuk. Mi lesz 2026-ban? Mi a Kopintárki prognózisa erre az évre? Ugye a GDP, mint erről már beszéltünk, 2%-kal nőhet. De ez is egy olyan szám, ami lehet, hogy az év második felében vissza fog esni, és itt azért megemlítetted már a választást. Egy választási időszakban mindig ugye a folyamatok lelassulnak, a döntések lelassulnak, beruházási döntések.
Például. De a fogyasztás nőni fog.
A fogyasztás
az első negyed évben, ugye ezt az előző választások idején is láttuk, két számjeggyel nőtt 2022 első negyed évben. 22. Az előző parlamenti választások idején. Igen. Tehát én megnéztem, hogy akkor mi volt az eredmény. Most valószínűleg ilyen nagy nem lesz, ott még volt adó visszatérítés is, óriási mértékben. Hát 800 milliárd forint értékben, amikor a családosoknak visszatérítették.
Hát mert ugye kiáramlik a 13-14-en nyugdíj, tehát ugye az is a fogyasztás növeli.
Úgyhogy emiatt gondoljuk, tehát ugye ezen a GDP előrejelzés, ez egy nagyon bonyolult egyensúly, mert külön kell nézni a fogyasztás, beruházásokat, az árak emelkedésének a hatását, illetve mindennek a nettó exportra való hatását, hiszen a belföldi kereslet nő, akkor a nettó export egyfajta ilyen ellentételként romlik, hiszen az import is nő, és az import az csökkenti a nettó exportot. Tehát ez is egy nagyon, nagyon érzékeny téma, de azt gondoljuk, hogy részben a fogyasztás első negyedévi növekedése, részben
húzza
fölfelé a GDP-t, részben pedig azt gondoljuk, hogy ha valóban a múlt év végén, ez év elején a most várható három nagy autóipari beruházás, amiről az előző részben beszéltünk, legalább részben termőre fordul, akkor erre a 2%-os növekedésre van esély, de ez a mi számításaink szerint, ugye úgy szokták mondani, lefelé mutató kockázattal, tehát lehet akár 1,5% is, amennyiben ezek a várakozások nem jönnek be.
Mi a konszenzus? Most ugye utaltál az előző részben arra, hogy azért van itt egy olyan konszenzus, amit 25 elemző készít. Mi az átlag most 2026-ra?
2 és 2,5 között van, most pontosan nem emlékszem, és ez is havonta változik, de nagyjából ez a 2,3-2. Van néhány, ugye mindig vannak ilyen outlier, kiugró adatok, akik nagyon, nagyon magas, vagy nagyon alacsony azt hiszem a legalacsonyabb 1,8 ebben a pillanatban, a legmagasabb pedig valahol magasan van, de 2-2,5 között van a várakozás, tehát nagyjából a többi elemző is valami ilyesmi feltételezéssel él.
Néhány percünk van még, és egy nagyon bonyolult kérdést le kell, hogy rövidítsünk, ez pedig a költségvetés és az államháztartás helyzete, annál is inkább, mivel itt decemberben hihetetlenül megugrott a költségvetési hiány, a kormány nagyon sokat költött decemberben. Mi lesz a költségvetési hiányjal 2025-ben? És ebből a szempontból 2026 ez egy sötét luk, vagy pedig senki nem tud semmit?
Hát az, hogy mi lesz a hiány, nagyon gyorsan, az, hogy mi lesz a hiány a 25-ben, azt már nagyjából tudjuk, ezt bejelentette Nagy Márton. Na, nem tudjuk, hogy miből állt össze ez az óriási hiány, ami 5%-os éves átlagos eredményszemlőtű hiányhoz vezetett, de majd pár héten belül, vagy egy hónapon belül meg fogjuk tudni. Ez már egy tény. Ezen már sokat változtatni nem lehet. Ugye az viszont, ami 26-os költségvetést illeti, Magyarországnak, nézzünk szembe vele, praktikusan nincsen költségvetése. Tehát lesz, ami lesz, gyakorlatilag a költségvetési törvény teljesen elvesztette az érvényességét, semmilyen szám nem stimmel belőle, ugye az 3,7%-os hiányra épült, és a miniszter bejelentett, hogy 5% lesz. hogy a kettő közötti 1200-1300 milliárd forintot mire fogja költeni az állam, ezt nem lehet tudni, és a tételes költségvetés, hiszen a költségvetés nem csak pár számból áll, hanem tételesen minden intézménynek és minden intézmény alrendszerének megadja, hogy mennyit költhet, mennyibe bevétele, mennyi kiadása lesz, ez ma már nincs. Tehát ennek már nincs érvénye.
Miközben január van.
Miközben január van, még csak január van, és, még csak január van, és már gyakorlatilag nincsen költségvetés. Tehát lesz, ami lesz, azt gondolom. Hogyha azt mondta a miniszter, hogy 5% lesz, akkor hát, vagy nem lehet tudni, hogy meddig lesz ez a miniszter, és mi lesz utána, de ha ez a kormány marad, akkor az 5% az biztos alsó hangon meg lesz.
Mennyi volt a 2025-ös prognózis, és mennyi lett a vége? A 25-ös prognózis az valahol 4,6.
Nem, az is három héttel kezdődött, és ebből lett az 5. Tehát ugye már hozzászoktunk, hogy ez így van, aztán lett belőle 4,1, aztán 4,5, és aztán végül november végén váratlanul bejelentette az 5%-ot. A miniszter, én ezen meglepődtem, mert az addigi számok ezt nem igazolták, a november végi számok, és nem igazolták a szeptember végi, úgynevezett eredményszemléletű, most ebben nem menjünk bele, számok sem, tehát hol lesz ez a hiány, és akkor jött hirtelen a hír, hogy 1700 milliárdos hiány decemberben, megvan a hiány forrása, ezt az elemzők még nem tudták, a miniszter valószínűleg már tudta, hogy itt valami óriási hiány lesz, talán előbb-utóbb azt is megtudjuk, hogy mire költötték ezt az rengeteg pénzt.
Hát, bár nem szép végszó, de mégiscsak ez talán végszónak is jó. Köszönöm a beszélgetést Palóczi Ivánnak, a Kopintár vezérigazgatójának. További kellemes napot kívánok.
Viszont kívánom.
A műsor elkészítésében ma Kecső Richárd kollégám működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető M5 Pál. Kellemes estét kívánok valamennyi hallgatónak.